Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ötvös Károly, balatoni utazás. A mű részleteit Cserepes Tünde és Bara Péter olvassa fel.
Nem szeretem kerülgetni a kérdést. Egyenesen neki a dolog közepének, ez a természetem. Most mégis másképp cselekszem. Előre tájékoztatnom kell az olvasót, miről lesz szó. Az utazás, amelyet leírok, ezelőtt 25 esztendővel történt. Az utazók hírneves emberek. Négyen voltak, s mint a négy erdélyi ember. Salamon Ferenc az egyik. Gyulai Pál úr a másik. Szilágyi Sándor a harmadik. Nagy Miklós a negyedik. Volt még ötödik és hatodik is. Szent Irmai József volt az ötödik, és én magam voltam a hatodik. Mindenkiről el fogok mondani mindent, ami vele az utazás alatt történt, csak magamról hallgatok. Nekem elég dolgom lesz az írással. Jegyzőkönyveket nem vettünk föl, semmit föl nem írtunk, csak azt beszélhetem el, ami emlékezetemben megmaradt.
25 esztendő, nagy idő. Azóta én se jártam azon a vidéken. A feledés hullámai folyton verdesik az emlékezet omlós, füvenyes partjait, és azokból a partokból sokat elmosnak. Pedig azokon zöld pázsit és illatos virág tenyészhetett, s a füvenyben aranyborszemek is voltak. A hullám elmossa mind. Mi maradt meg azóta? Majd kitudódik lassanként.
Nagyon kell vigyáznom. Két derék nemes barátom azóta messze útra költözött. A történetíró és a hivatalos anyakönyv ugyanazt bizonyítja, hogy Salamon és Szilágyi csak a kerepesi temetőig távoztak el, de én ezt jobban tudom. Ott szállonganak ők szíveinkben, és ott szállonganak a csillagos éj közelében, és keresik a magyar faj dicsőségét, a múltban s örökkévaló életét a jövendőre. Minő nemes szellem, s minő jó magyar volt mind a kettő. De Gyulai Pál úr sem maradt el mögöttük. Gyulai Pál úr, mikor e szót kiejtem, nagy nyomatékkal teszem azt. Nem azért, mert főrendi úr. Nem áld ő arra semmit, s én se sokat. S mikor nagy utazásunkat megtettük a Balaton körül, akkor még nem is volt ő főrendi úr. Hanem hát ő nem tegeződik minden pitty-potty emberrel. Nem is érzeleg, és nem is pajtáskodik senkivel, hanem ehelyett vitába keveredik mindenkivel. S vita közben csak egyetlen megszólítás illik hozzá komolyan, Gyulai Pál úr. Én pedig még az életben soha se találkoztam vele, hogy rögtön vitába ne keveredtem volna vele. Elég baj az nekem, talán neki is, hogy oly ritkán, s akkor is oly kevés időre találkozunk. Behunyt a szemét örökre Szent Irmai József is. Ki volt, mi volt, erre is rákerül a sor. Vitéz honvéd volt, s már emiatt is megérdemlené, hogy megemlékezzem róla. De él és futkos, és szerkeszt még Nagy Miklós, aki írt és iratott már 10 000 holt és 11 emberről, de akiről még se nem írt, se nem iratott senki. Ha emlékezetem egyben másban cserben hagy, Nagy Miklós és Gyulai Pál úr bizonyára helyreigazítással áll elő. Ezt nem szeretem, ezért kell vigyáznom. De hát miért vártam én 25 esztendeig? Jó okom volt. Gyulai Pál úr lelke egy pillanatra lángot vetett a Badacsony tetején, fényes és melegítő lángot, s azt mondta előttünk, hogy Romhányiában fel fogja dolgozni utazásunk emlékeül a Balatont és a Badacsonyt. Ezt akartam én bevárni, hogy fölülkerülhessek, és én bírálhassam meg őt, s volt gonosz szándékom más irányban is. Azt mondta, hogy ő olyan szélbali embert, aki igazán szépen tudna írni, még nem látott. Régen mondta ezt, de azóta is vallja. s én úgy akartam ezért megbosszulni, hogy Romhányiára hasonló versben mondjak bírálatot. Ha szép lesz a versem, akkor nem bántja többé a szélbali embert. Ha pedig csak olyan lesz, mint a Romhányi, akkor ő is elhallgat, én is. De most már nem várom tovább. Lehetetlen. Én úgy érzem, hogy én halandó ember vagyok. Romhányi 27 év óta készül, és negyedfél ének van belőle készen. Eddig várni nem akarok. Tehát csak megírom már ezt a Balaton körüli világutazást. Célunk nem az volt, hogy voltaképpen felfedezzük a Balatont. Pedig még ma sincs igazán felfedezve. Az orvosurak nagy része azt se tudja, az óvilágban van-e, vagy az új világban. Sőt, az orvosurak nagy része szentül hiszi, hogy valamely nyugati országban fekszik, és a földrajzban Ischl, Franzensbad,
Gastein,
Reichenthal és egyéb efféle név alatt szerepel. Olyan orvos is van, aki azt hiszi, hogy nem is hívja más Balatonnak, csak az ostoba magyar közönség. De azért én az orvos urakkal nem vitatkozom. Az a világutazás, amelyet én leírok, úgyse az orvos urakra tartozik, csak azokra, akik a betegségen kívül és a gyógyítószerek mellett, még a költőkért, szépasszonyokért, történelmünk nagy alakjaiért, a nemzeti hagyományokért is lelkesülnek. Mert, hála Isten, ilyennek is vannak az orvos urak között. Hogy a Balaton máig nincs még felfedezve, legékesebben bizonyítja ezt az a 20-30 tudós férfi, akit a történetírás Balatoni Bizottságnak nevezett el, és aki 10 év óta mindig a Balatont fedezi föl, de munkáját máig se végezhet el. Vannak barátaim is a bizottságban. Hermann Otto már korábban felfedezte a Balaton halait, madarait. Dadai felfedezett benne több mint 150 fajta rákot. Lóci egészen közel jár ahhoz, hogy felfedezze partjait, s mások közel járnak ahhoz, hogy felfedezzék mélységeit. Azonban a halak és madarak, a rákok, partok és mélységek még mindig nem a Balaton. A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból, s ragyogó reménység a jövőre. Se mérnök, se tudós, se állatbúvár az igazán felismerni soha se lesz képes. Utazó kell ahhoz, aki egyúttal költő és történetíró, s azon kívül erdélyi ember. Csak túl a dunai ember kell közébük, egy vagy kettő, aki a költőnek, a történetírónak s az erdélyi embernek az utat megmutassa. De hát miért éppen erdélyi ember?
Erre a kérdésre nagyon furcsa a felelet. A magyar ember, ha boldogulni akar, nyugat felé iparkodik. Eltanulta ezt Attila is Árpád apánktól, akik napkelet felől jöttek, és napnyugat felé törekedtek. Csak aki bújdosik, az tart kelet felé. Az erdélyi ember kétfelé költözik. Aki szegény akar maradni, vagy otthon ül, vagy Moldvába, Oleországba száki szerencsét próbálni. Aki pedig boldogulni akar, az jön Budapestre. Budapestig eljön, de tovább nem. Ez napnyugat felé ránézve a világ vége. Olyan erdélyi ember még nem született a világra, akit Pécs, Fehérvár, Komárom, Veszprém, Pápa, Győr, Sopron vagy Pozsony a maga kebelére telepedni látott volna. És ez jól van így is. Nagyon erős gyomra van Budapestnek. Erősebb, mint a struc madárnak. Erősebb, mint a gólyamadárnak. Annyi kavicsot, kígyót, békát, tótot, csehet, németet, galíciai jövevényt befogad évenként, hogy az erdélyekre ugyan szüksége van. Nem éppen hánytatónak, hanem gyomorerősítőnek. Bár jönnének többen. Bár jönne ide a székelyek fölöslege is. Aki már kicsordul a telepohárból, s ha Romániába hull, örökre a porba vész. A 4 erdélyi író soha se látta a Balatont. Egyik-másik talán valamikor elutazott mellette, de azt is éjjel cselekedte. Nem volt benne köszönet.
Nem elégedtem meg ezzel a négy erdélyi férfiúval. Még többet is akartam. Ott volt Szász Károly. Akkor még nem volt püspök, Juhait még nem maga terelgette, sőt, ő még maga is közibénk, a Jámbor Junyájhoz tartozott, melynek egyik-másik darabja el is tévedhet. Ő éppen az eltéfejedettek közé tartozott, mert imádság helyett verset írt, s költődacára, miniszteri tanácsosságra, s államtitkárságra adta fejét. Költő és miniszteri tanácsos. Hogy lehet-e kettőnek összeférni? Ha Petőfi tanfelügyelő, ha Csokonai pénzügyi igazgató lett volna. Fölkerestem Szász Károlyt is. Meghívtam a nagy utazásra őt is. Nagy örömére volt-e meghívás. Annál inkább, mert szentül hitte, hogy abból nem lesz semmi. De határozottan megígérte, hogyha én azt a csodát meg tudom tenni, hogy Salamon Ferencet s kiváltképpen Gyulai Pál urat valamely napnak reggeli 7 órájára a déli vasúthoz állítom, akkor ő is eljön, s megénekli a Balatont. Tudtam, hogy ha eljön, megénekli. Ez volt egyik törekvésem. Mert a Balatonnak most már van ugyan költője, s néhány írója is, de 25 év előtt még nem volt igazi költője.
Petőfi talán soha se látta. Arany és Tompa nem törődtek vele. Vörös Marti az ifjúkort nem töltötte partjain. Berzsenyi és a két kisfaludi lelket csak a hősiség és a honfibánat napsütötte rónáin, vagy ködös rengetegeiben tanyázott. Pedig ők jól ismerték a Balatont. Lelkesedte kísérte, sőt, Berzsenyi nem egyszer meg is kísérlette, hogy bevonja költészetének aranyfátyolával. Csokonai is csak egyszer lángolt érte. Tihanynak riadó leánya, a vitára mindig készen álló visszhang bírta szóra lantját. Ha az ő lantja olyan korán össze nem tört volna. Volt idő, amikor négy báró regényírunk volt egyszerre. Jósika, Kemény, Ötvös, Podmanicki. Nem hiszem, hogy most egy volna is. Egyáltalán hová lettek mágnás íróink? Jó lenne fölött egy kissé eltűnődnünk. Úgy látszik, mióta versenylóra ülhetnek, azóta Pegazus iránt nincs érzékük. Azóta a Pegazus nem tűri meg őket a hátán. Minden művelt nemzet főurai közt nagy számban vannak az írók. Költők, tudósok, utazók, katonai írók, hírlapmívelők. Nagy számban volnának nálunk is, ha az egyik fele már meg nem halt volna, s a másik fele már megszületett volna. Zicsi Jenő és Andrássy Gyula gróf szinte kili a mai nemzedékből, s Széchenyi Béla gróf, mintha kifáradt volna nagy kínai utazása után. De ez a négy báró regényírónk se vette költői tolla alá a Balatont. Jókai költészete ellátogatott egyszer hozzá, de csak az alvó Balatonhoz, amikor lefekszik téli ágyába, magára ölti jégtakaróját, s hóval, viharral, förgeteggel nem törődik. Ezt a Balatont írja le Jókai az Aranyemberben. Jókai 15 éven át lakott nyaranta a Balaton partján, suttogó nádasához 50 lépésnyi távolságban, de a téli Balatont nem látta soha. Mégis azt írta le. Különös erő is lakik a költészetben. Képzelete arra vágyik, hogy az ismeretlent, a láthatatlant, a kézzel meg nem foghatót állítsa az olvasónak lelke elé.
Szász Károly eljön a nagy utazásra, bizonyára 12 dala röpködi körül Tihany, Hegyesd, Csobánc, Badacsony, Tátika bérceit, s néhány költői beszéddel és hősi költeménnyel lesz irodalmunk gazdagabb. S még egy erdélyi embert akartam az utazásra bírni. Zeig Ferencet, a Vitéz erdélyi vörös sapkást. Barátom volt. Ott is elte tisztét ekkortájt a honvédelmi kormánynál. Minden Zeig honvéd volt valamikor, aki már elbírta, s aki még elbírta a fegyvert. S az én férfi barátom egyik volt az elsők és a hősök közül. Nos, hát ezek az én erdélyi barátaim. Valahányszor velük összejöttem, nem győzték nekem eléggé dicsérni Erdélynek tájszépségeit.
Az aranyos völgyét Tordánál, s a tordai sziklahasadékot. Salamon Ferenc és Nagy Miklós ott nőttek fel. A detonáta bazalt oszlopait, egy csodálatos, hangtalan orgonát Alsó-Fehér megyében, Brassó óriási erdős kúpjait, a Hargitát Csíkban s annak hunregékben gazdag bérceit, a Hátszegi völgyet Hunyad megyében s a hunyadiak dicsőséges emlékeit, a Szent Anna tavát, a Csucsai szorost, a Csetátye bolit, a Retyezátot, melyeket regényköltőink annyiszor megénekeltek, és azután Erdély borai. Ennél a kérdésnél már Nagy Miklós is tűzbe jött, aki azt merte volna állítani, hogy van a világon jobb bor, mint az erdélyi, és van a világon jobb pojnikalma, mint a tordai, annak még Nagy Miklós is úgy neki ment, mint az oroszlán. Pedig Nagy Miklósnál szelidebb, eleven lényt a tudomány sem ismer. No de hát még Gyulai Pál úr. Ő előtte még Kolozsvár környéke is a csodálatos, szép tájak közé tartozott.
De hát én, a túladunai ember, vitába mertem velük keveredni. Borban, tájak szépségében, régi századok fennálló emlékeiben, még a Pojni kalmában is a Dunántúlt a legelsőnek állítottam. Gyulai lecáfolt keményem. Jól van, Gyulai Pál úr. Ön a Dunántúlt és a Balaton vidékét soha se látta, tehát kettő közül választania kell. Vagy eljön velem Badacsony vidékére, vagy nem vitatkozik többé se velem, se mással. Mit? Nem vitatkozni többé? Inkább eljött volna Gyulai Pál úr velem az északi sarkra. Így született meg a Balaton körüli utazás nagy gondolata. Csak az idő és mód meghatározása volt még hátra. Badacsonyban még akkor nem volt fürdőtelep. Kocsmának, vendéglőnek híre sem volt. Valahol kellett pedig szállást keresni. Hiszen heten lettünk volna, a pár napot a vidékben kellett volna tölteni.
Igaz, hogy jó miniszterünk, Pauler Tivadar ott lakott. Volt ott neki egy kis szőlőhegyi hajléka, egy szobával és konyhával és sajtóházzal. Ebben laktak az asszonyok. Ő maga pedig vett egy elhasznált göbölyszállító vasúti vagont, berendezte azt lakószobának, tetejére földet hányatott, hogy a nap agyon ne süsse, s ott lakott kényelmesen. Még Diogenés se lakott kényelmesebben. Csak Kerkapoly pénzügyminiszter múlta őt felül, mert ő meg a Szent Gellért hegyen szőlőbeli elődjének szamáristállóját meszeltette ki, s abban lakott egy pár nyáron át. Volt benne egy szalmafonatos ágya, kis asztala és két széke. Mikor Turkesztán dinnyére és őszi barackra vendégeket hívott, a vendégek a kopasz földre tették zsebkendőjüket, s arra ültek. Mindenki ehetett gyümölcsöt a saját öléből. Pedig voltak ott gyakran szép asszonyok is, nagy urak is. Ilyen kegyelmes urai voltak ezelőtt 25 évvel Magyarországnak. Az igaz, hogy egyik se hagyott maga után örökséget, de az is igaz, hogy azért országnak, világnak hirdették, míg éltek, hogy az ország vagyonát fosztogatják.
Hát az én erdélyi barátaimnak mégis külön szállást akartam keríteni. Közöltem a dolgot Szent Irmai Józseffel, aki rokona és egyik főigazgatója volt a veszprémi püspöknek, s nekem benső barátom. Rögtön ment püspökéhez.
Erről a püspökről sok mindent el kell mondanom. Élete egészen oda tartozik a Balaton történetéhez, mert a Balatonnak első felfedezője ugyan a Tihanyi apát, de második felfedezője minden esetre Ranolder János veszprémi püspök, és aztán a Balaton körüli világutazásunkban is szerepe volt neki. Veszprémi várpalotájában ő maga lakott. Legkedvesebb rokona is elaktak vele együtt, csak titkárja és a szentszéki jegyző lakott vele egy födél alatt. Azután az udvarmester, három huszár, egy kulcsárnő, egy szakácsné, s egy pár konyhabeli szolgáló személy. Összesen vagy 12-en. Még udvari orvosa is a szomszéd palotában lakott. Tehát 12 személy számára főztek. Kellett pedig a háztartáshoz évenként tüzelőnek és élelmiszernek, amint következik, 200 erdei öl hasápva. Ezt beszolgáltatták az erdők. 104 hízott disznó, 300 bécsi mázsa hússal és zsírral. Ezt beadták a malmok. 104 bécsi mázsa finom liszt. Ezt is a malmok adták be. Naponként 120 kifli, tehát egy évben 43.800 darab. Ezt a sütők szállították. 25 szarvas, 30 őz és dámvad és 50 vaddisznó. Ezt fölnevelte a bakony és beszállította az erdőszemélyzet. Hogy tej, vaj, túró, szelíd és vadszárnyas mennyi ment be naponként a várpalota konyháiba, ezt kiszámítani nem lehet. Hanem mindezen felül sóra, húsra, fűszerre, eleven és nem eleven halakra kellett naponként 50 forint, tehát egy esztendőre 18 000 forint. A zöldséget, főzeléket, cukrás süteményeket, sajtot, nyalánkságokat, gyümölcsöket senki sem tudta szám szerint és érték szerint. A pincékbe a bort tája, csopak, badacsony és somjó termette. A világ leghíresebb és legdrágább borai. 200 holnyi szőleje volt a 4 híres helyen. Csak tokai aszú bora 600 akó volt rendesen. Mikor meghalt is, ennyit találtak pincéiben. Pedig nem ez volt legjobb és legdrágább bora. Badacsonyi kéknyelű bora és somjai aszúja 2-szer olyan drága volt, mint a legdrágább 5 puttonyos tokai. Mert 5 puttonyosnál vékonyabbat nem szűrtek pincemesterei. De hát ki ette itta meg ezt az irtóztató tömeg enni-innivalót? Hiszen minden napra annyi mázsa esett, amennyit a várpalota 12 személyből álló személyzete nyomott. Pedig a kácsa is saját súlyának csak harmad részét tudja megenni naponként. A papok falánksága pedig mégse éri el a kácsák falánkságát. Tudni kell pedig, hogy a várpalota lakói közt mindenki sovány volt és kistermetű. Még az udvarmester is. Egy még most is él közülük, az én Jánosi Gusztáv barátom, a Kisfaludi Társaság legújabb és egyik legérdemesebb tagja. Még most is sovány, pedig már veszprémi kanonok régóta. Akkor János püspöknek kedves titkárja volt. A rejtét könnyű megoldani. Veszprém városának sok szegénye van. A tapasztalás megmutatta, hogy naponként 600 szegény, ha rá nem szorult is, szívesen elfogadja a püspök kegyes adományát. S mind a 600-nak volt otthon legalább egy kisdede, vagy beteg öregje, vagy hozzátartozója. És azután az úri rendhez tartozó szemérmes szegények. Ilyenek ugyan kevesen voltak, de hát ilyenek is csak akadtak. Ahol annyi hivatas, annyi szegényedő kézműiparos és munkás ember van. János püspök tehát kiadta a rendeletet, hogy naponként annyit süssenek és főzzenek, hogy minden szegénynek jusson minden napra kenyér, sült és egyéb ennivaló annyi, amennyi vasárnappá teszi a hétköznapot is. Valláskülönbséget pedig ne ismerjenek. Szaporította a leánynevelő intézeteket, Veszprémben 2, Budapesten, Pápán, Tapolcán, Keszthelyen, Kaposvárot egyet-egyet alapított. Belekerült neki 1,5 millióba. És minden alapító levelébe beletette, sőt, keményen kikötötte, hogy a kislánykáknak magyar nyelven magyar nevelést adjanak. Inkább pusztuljanak el az intézetek, semmit németek legyenek. Ezen kívül az összes uradalmakat ellátta új gazdasági épületekkel. A birtokrendezést ő vitte keresztül, mindenféle jótékony, nemzeti és közcélra többet áldozott 4 millió forintnál. Legkedvesebb rokonait is vagyon nélkül hagyta. Igaz, hogy ők se törekedtek a meggazdagodásra. Csodáltuk ezt mindig. Minden kávinista jól járt az ő uradalmaiban. Birtokrendezéskor annyi földet adott egyháznak, papnak, tanítónak, iskolának, amennyiből úr lett valamennyi. Még a zsidók is mindig dicsérték. Rájuk parancsolt, hogy igaz mértékkel jó italt mérjenek, de csak nem ingyen adta nekik az italmérést. Egyházamé és hazámé az én birtokom, az Isten azért bízta rám kezelését, hogy egyházamnak és hazámnak visszaadjam. Ilyen avas nézeteket táplált magában János püspök. Saját személyére alig költött el évenként néhány száz forintot.
Ez volt az a János püspök, akinek szentírmai barátom ezt mondta. Kegyelmes uram, a Koma 5-6 budapesti barátjával meg akar bennünket látogatni Badacsonyban. A Koma én voltam. Sok ember volt keresztkomám a vármegyében.
Ott még most is erősebb a Koma, mint a Vajda. Tudta a püspök, hogy Szentirmai is, Kenessei is, az ő kormányzói. Keresztkomáim és Kenessei rokonom is. Mosolyogva mondta, fogadjátok őket szívesen. Kik azok a barátai? Szász Károly, Gyulai Pál, Salamon Ferenc, Szilágyi Sándor, Nagy Miklós, Zeig Ferenc. János püspök nagy meglepetéssel és nagy örömmel felelt Szentirmai Józsefnek. Józsi, tudd meg, hogy ez mind író, mind kálvinista és mind erdélyi.
Amint egyházmegyém határaim belépnek, az én vendégeim. Aztán a becsületemet mentsétek.
Július 4-én reggeli 6 órára rendeztem az összejövetelt a déli vasút budai állomásához. Megjelent valamennyi. Csak Zeig Ferenc maradt el, akinek a Honvédelmi Minisztériumban akadt, el nem halasztható dolga. És csak Szász Károly maradt el, akinek meghalt valami kedves ismerőse, s a család őt kérte meg, hogy a holtat, mint lelkész, ő temesse el. Eljött még Nagy Miklós is. Életében akkor hagyta el először egy hétre a vasárnapi újságot. Bántotta is a lelkiismeret mindaddig, amíg a Balatont meg nem látta. 100 irkafirkát vett elő zsebjeiből, s nézte, hogy mit feledett el. S írta írónnal vissza keszekusza leveleit, s rettentő utasításait, s adta föl a vasúti postán Tétényben, Martonvásáron, Fehérvárot, Lepsényben. Eljött még Gyulai Pál úr is. A déli vasút indóházának csöndes csarnokait még soha se verte föl a társalgás zaja annyira, mint amikor oda Gyulai Pál úr belépett, s ott meglátta Szilágyi Sándort és Salamon Ferencet, és a többit. Kirobogott a vonat a szín alól. Ennyi erdélyi ember Bethlen Gábor óta be nem tette lábát egy csoportban Dunántúlra. Annak pedig elmúlt már 256 esztendeje. Öten voltunk. Kényelmesen elfértünk az első osztályú szakasz 6 ülésén. Szilágyi Sándor ritkán ült le, Gyulai Pál úr soha se ült le, Nagy Miklós pedig mindig az ablaknál állt vidéket látni. A csöndes öregek mi voltunk ketten, Salamon Ferenc meg én.
De Salamon Ferenc csak addig volt szótalan, míg a vértes hegységre nem került a szó. A vasútról meglátni ennek nyugati sarkát ott csók a kő is mortáján. Itt választja el egy keskeny völgy a Bakonytól. Salamonnak a vértesről eszébe jutott Béla király névtelen jegyzője, s arról eszébe jutott a honfoglalás. Salamon akkor már történetíró volt. A török hódoltság történetét és természetét, az első Zrínyieket s a pragmatika szanció történetét akkor már megírta, s írt már akkor egy csomó történeti kisebb értekezést. Nemzetünk hőskorába még egy oldalról se kapott bele, noha a legrégibb forrásokat már jól ismerte. 50 éves volt akkor Salamon Ferenc. Hatalmas elme, mely a dolgok és tünemények titkainak mélységéig volt képes lemerülni. Nagy kincsekkel gazdagította nemzetünk történelmi öntudatát. De későn jutott eszébe, hogy történetíró legyen. Abból az 1000 tudományból, melyet a történetírónak tudnia kell, ő már sokat nem tanulhatott meg tökéletesen, sokat pedig nem tanulhatott meg eléggé. De azért nem áll mögötte egyik történetírónknak se. Se azoknak, akik előtte, se azoknak, akik vele is utána éltek és dolgoztak. Elméjének csodálatos ereje tán valamennyinek fölé emeli. Nemzeti történetírunk még nem született meg, még Salamon Ferencben se, de ő legalább érezte, milyennek kell annak lenni. Nyelven nem volt zengő, nem volt simán hullámzó. Makülét és Tocquevillet meg se közelítette. De nem járt közel a római történetírás remegeihez se. Gondolatai tiszták, mélyek, egészek, de azok alakjai nem dallamosak. Soha se látszik meg a költő keze azon az alakon, melyben gondolatát elénk állítja. de olyan elme, mint az övé, idáig el se juthatott. Ő feldolgozásra semmiféle anyagot készen el nem